Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét, ezt megírva találjuk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt második levelében, az első fejezetben, a harmadiktól a tizedik versig a következőképp. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Pál apostol ebben a bevezető szakaszban először is hálát ad a gyülekezetnek a hitéért, a hitben való megállásért, hiszen minden keresztény gyülekezet léte Isten szeretetét mutatja, azt, hogy Isten elhívta a gyülekezeti tagokat, úgy, ahogy itt Gyöngyösön is mindenkit valahol, valamikor elhívott, hiszen akkor nem lenne itt senki, hogyha Isten mindezt nem tette volna. És ezért mindenkor hálát lehet adni, hiszen ez Isten kegyelmének a látható jele. És ezzel kezdi az apostol, hiszen ez egy jó dolog, amire a gyülekezet tekinthet, amire a tesszalonikai gyülekezet is tekinthetett abban a helyzetben, amelyben ki kellett állniuk a hitükért, és meg kellett maradniuk Jézus Krisztusban való bizalomban, hiszen azon a helyen, abban az időben az üldöztetés korát élhették, amikor sok-sok támadás érte őket hitükért, és ebben a gyötrelemben kellett mindvégig kitartaniuk. És ebben a szakaszban érezhető is ennek a hatása, hiszen az apostol erre tér ki, hogy vannak, akik gyötrik a gyülekezetet, vannak, akik ellenük törnek, és üldözik őket, és sokféle nyomorúságot kell elviselniük ezekért. És ekkor tér ki az, hogy bizony lesz majd olyan idő, amikor Isten mindezt igazságosan megítéli, vagy láthatóvá lesz az ő igazságossága, és egyértelművé teszi Isten, hogy ki az, aki a jót tette, ki az, aki a rosszat, ahogyan Máté evangéliumában is hallottuk. Isten akkor szétválaszt, és világos lesz az, hogy ki tartozik az egyik, ki tartozik a másik csoportba. És amire még az apostol itt a figyelmet helyezi, hogy ez a kitartás, ez nem csak azt jelenti, hogy megállnak a hitben, hogy végig járnak a gyülekezetben, behallgatják Isten igéjét, és építik a keresztény közösséget, hanem azt is kifejti, hogy ez a kitartás a szeretetben való kitartást is jelenti. Vagy hát elsősorban ezt jelenti, kitartani ennek ellenére a szeretetben. Nemrég Budapesten a villamoson végig kellett hallgatnom egy egyházellenes beszélgetést, és ilyenkor az embernek rosszul esik az, hogy szídják az egyházat, úgy egy kalap alá véve az egészet, a egyes koroknak a hibáit általánosítva, a mai korra lehet hallgatni, hogy milyen is ez az egyház. És akkor ilyenkor az emberben nem biztos, hogy éppen jó érzések kerekednek felül, de erről beszél az apostol, hogy igen, ilyenkor is tudni kell a türelmet megtartani, és akkor is, hogyha az ember szembe találkozik olyan emberrel, aki keresztény ellenes, aki a hitet támadja, hogy türelemmel szólni, szeretettel viselkedni iránta. Tehát a hitnek a lépéseit meg kell tenni a szeretetben, az ellenség felé akár. És akkor is így van ez, amikor egy közösséget valaki inkább rombol, mint épít. Igen, meg kell tartani a türelmet, a szeretetet. És erről beszél az apostol, hogy mindez a tesszalonikai gyülekezetnek sikerült. Megtartották a szeretetet, kitartottak ebben is Jézus Krisztus mellett. És ugyanakkor arra is figyelmezteti az apostol a gyülekezetet, hogy az ítélet az nem az ő dolguk, nem az ő kezükben van. És ez az, amire sokszor a keresztény gyülekezeteknek figyelni kell, hogy az ítélet nem az ő kezükben van, nem az ő dolguk ítélkezni, mert Isten az, aki ítél. Ő neki van joga erre. És éppen ezért hangsúlyozza az apostol, hogy ő az, aki vissza fog térni, és ő az, aki majd igazságos ítéletet fog hozni. Mert mindenkinek meg kell állni Isten ítélő széke előtt, Jézus ítélő széke előtt, ahogyan a heti igényben is áll. És tudhatjuk azt is, hogy sokszor az ember önmagában nem megfelelően ítél, sokszor nem megfelelően ítéljük meg a másik embert, mert nem látunk a mélységig, nem látjuk, hogy ő mit miért tesz, vagy mit miért mond igazából, nem látjuk az ő életútját, az ő fájdalmait, kérdéseit, és sokszor az ember ítélete tév útra megy, tévvágányon fut, és éppen ezért bíztatja a gyülekezetet úgy az apostol, hogy Isten igazságosan fog ítélni, és hogyha kell, akkor ő majd bosszút áll azokon, akik nem követték őt, és a rossz útra tértek, nem a megfelelő irányba folyt az életük. És ahogyan múltkor is szó volt erről, bizony tudatában kell lennünk annak, hogy két út van, menny és pokol, üdvösség és kárhozat, és bizony erről sem szabad elfeledkezni, nem szabad a hangsúlyát elvenni, mert Jézus erről beszél, Isten ítélete így megy végbe. És akkor a mi reménységünk az lehet, hogy nem a negatív irányba, hanem a pozitív irányba fog Isten majd dönteni. Pozitív irányba, hiszen az a Jézus jön vissza, aki önmaga szenvedett, aki önmaga elviselte a nyomorúságot, aki önmaga elviselte másoknak a megalázását, a kivettetést, elviselte a halált. Mindezt mi értünk azért, hogy reménységünk legyen. És reménység vasárnapján ez az az üzenet, amire a hangsúlyt helyezhetjük, hogy van reménységünk abban, hogy Jézus majd maga mellé állít. Majd maga mellé állít, és meglátjuk az ő igazi arcát, az ő valódi istenségét, hiszen erről beszél az apostol, megdicsőült Krisztus, aki már nem az a tövis koronás király lesz, már nem a szenvedő Jézus, már nem a meggyötört arcú Jézus, nem az, akinek a jelenléte a veszteséget jelzi, a vereséget, hanem az, aki teljes dicsőségében jön vissza hatalommal. Sokszor van olyan festmény, amin ezeket ezt ábrázolják, hogy milyen a megdicsőült, visszajött Krisztus. Grünewaldnak is van egy képe, az egyik oltár képen a feltámadt Krisztus látható. Talán van olyan, akinek előtte van az emlékében ez a kép. És ugye fénylő arccal, teljes hatalommal van ábrázolva, aki már nem az a gyengének tűnő uralkodó, hanem az, aki valóban minden hatalommal rendelkezik, aki majd a világ végén mindenkit megítél, összehív, és aki valóban mindaddig látja és tudja, hogy ki milyen, ki mit, miért tesz, és így fogunk megjelenni előtte. De a reménységünk az, amit Jézus mond, hogy aki hisz ő benne, annak már ítéletre sem kell mennie. Már nem kell elhordoznia azt, hogy Jézus előtt a bűnök, mint egy nyitott könyv ott legyenek előtte. Mert ha hiszünk benne, akkor tudjuk azt, hogy Jézus megbocsátja a mi bűneinket. Van-e Antoni de Mellónak egy kis írása, ami arról szól, hogy egy falusi öregasszonyról az a hír járta, hogy Isten megjelenik neki. A helyi pap azonban bizonyítékot akart a jelentés hitelességére. Ha legközelebb megint megjelenik Isten, mondta, kérd meg, hogy mondja el neked a bűneimet, amelyeket csak egyedül ő ismer. Az aztán elegendő bizonyíték lesz. Egy hónap múlva ismét eljött az asszony, és a pap megkérdezte, hogy megjelente neki Isten újból. Az asszony igennel válaszolt. Na és megkérdezte tőle, amit mondtam neked? Meg. És mit mondott? Azt mondta, Mondd meg a papodnak, én megbocsátottam bűneit. És valahogy így lehet az ember, hogy emlékezik bűnökre, mulasztásokra, és valahogy nem tudja letenni a múltat. De Isten, ha kimondja azt, hogy megbocsátott, akkor megbocsátott. És már nem kell, hogy terheljen bennünket, már nem kell, hogy újra és újra felidézzük, előidézzük, mert Jézus megbocsátott, eltörölte. És ilyen értelemben érthetjük azt, hogy már nem kell ítéletre menni, aki hisz ő benne, már átment a halálból az életbe, mert ez Isten ajándéka, hogy mindezt nem kell átélnünk, átvészelnünk, mert ő kegyelemből magához vesz. Ha kitartunk, ha kitartottunk mellette ebben az életben, és akkor valóban meglátjuk az ő fényes, dicsőséges arcát, amely mindent és mindenkit magához von. Ez a mi reménységünk, és ebben a reménységben élhetjük életünket minden nap. Adja Isten, hogy így is legyen, hogy így megmaradjunk a hitben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te mindent odaadtál értünk. Te vállaltad a megaláztatást, a szenvedést, a gyötrelmet, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy már ne kelljen ítéletre sem menni. Te eltörlöd minden bűnünket, ha bánjuk azokat, ha eléd tesszük. Kérünk, add, hogy mindig bizalommal tudjunk hozzád fordulni, és bátran megragadni azt a kegyelmet, amit te ajándékba adsz nekünk. Így áld meg életünk minden napját. Ámen. Jézus, a te beszéded, terem jár jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánat.